Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, ez itt az Ahol hely van színházi belépő című műsor, amelyben ma Nyakó Juli színésznő a vendégem, a Stúdió K színház tagja. Próbálom bejáratni hangomat, de közösen vagyunk verekedve, vagy nem is tudom. Majd versenyt rekedünk. No, hát aki nem galádul fiatal, az Nyakó Julit ismeri régről, még abból az időből, amikor gyereklányként filmezett, és mondjuk én ezek közé tartozom, akik így együtt az országgal megismerték Nyakó Julit. Most azt tulajdonképpen meglepve láttam, hogy te már akkor 17 év körül voltál, amikor az első film.
15 és fél
voltál. Most azt hiszem, hogy én a vasárnapi szülőkre gondolok, meg a Köszönöm meg vagyunkra. Igen, igen. És most éppen bele is néztem az interneten kicsit a vasárnapi szülők, és olyan megható volt egy.
Bele lehet nézni?
Bele lehet nézni, igen. Tehát több részletben fönt van, igen. Tehát az egészet végig lehet nézni, és egy kicsit belenézegettem, és láttam, hogy hát milyen megható egy ilyen kis fiatal, ilyen világra durcás barna lány, mint amilyen voltál. Tehát téged így ismertünk meg, mint igen, egy kis bakfis lány sokan. És akkor ott itt kell kezdeni, nem kezdhetjük máshol. Tehát hogy kerültél te egyáltalán oda, hogy egy ilyen, akkorban ez nem volt gyakori, tehát néhány ilyen fiatal lányt úgy felfedeztek, voltak filmrendezők, akik dolgoztak, ilyen találtak civil fiatal lányokat, de egyébként belőlük aztán nem lettek színésznök belőle, de te hogy kerültél ebbe bele egyáltalán a filmezésbe?
Hát akkoriban azért még a rendezők eljártak vidékre, hogyha a színészeket kerestek, mondjuk nem feltétlen amatőröket, hanem felnőtt színházi színészeket is hajlandók voltak elmenni, megnézni. Manapság ez már ugye nem divat. Annak idején én Debrecenbe jártam a dohányipari és élelmiszeripari szakközépiskolába, akkor voltam másodikos gimnazista. Vagy...
Mi akar az lenni, aki dohányipari szakközépiskolába jár?
Nagyon egyszerű dolog. Én azért mentem oda, hogyha nem vesznek fel jogra, akkor legyen egy olyan végzettségem, amivel esetleg a kémia, az mondjuk még úgy érdekelt, vagy a vegyipar, vagy a hasonló dolgokkal.
Értem, tehát igazából
ez egy ilyen mentség.
Értem.
Iskola volt, tehát én szívem szerint jogra akartam menni, tehát politikai védőügyvédnek készültem 12 éves koromtól, de aztán ugye ez a filmezés miatt abba maradt.
Na várj, álljunk meg egy szóra, hogy képzelted a politikai védőügyvédséget vajon? Ez mit jelent? Ez valami polgárjogi, mozgalmi?
Nyilván volt, ugye eleve egy dacos alkat vagyok, és én nagyon sokat vitatkoztam és veszekedtem.
Igazság szeretet?
Igen, édesapámmal, akit felnevelt ez a rendszer, mármint az a rendszer, majd nagyon nagyot csalódott, és ő maga döbbent rá 30 év után, hogy nagyon rútul becsapták őt, és szerintem ebbe is ment el. Viszont én már 12 évesen úgy éreztem, hogy ő nagyon rossz irányban van, és állandóan veszekedtem vele, elolvastam Lenin műveit, akivel sokat álmodtam is, amint az erdőben üldöz engem balonkabátban egy revolverre. Tehát voltak ilyen dolgok. És én bizony sokat vitatkoztam papával azon, hogy már pedig aki nincs velünk, az ellenünk van, és aki ellenünk, az kiiktatandó a társadalomból, aki ilyet leír, az nem lehet tisztességes ember. Gondoltam ezt a pici agyammal akkoriban, és hát ugye csak hallottam innen-onnan, meg idősebb barátaim voltak, tehát hogy jogtalanul elítélt politikai elítéltekről, tehát... És ez engem annyira izgatott, és annyira belemélyedtem, hogy én elhatároztam, hogy ezen az úton megyek tovább. De
és ellenzékről tudtál?
Akkor még nem, 19 éves voltam, amikor az ellenzékről is tudtam, meg benne is voltam egy jó évig, csak aztán ott se tetszett valami, és akkor kiléptem abból is. Tehát valami bűzlött, mint általában valahogy mindig mindenhol, ahol eddig jártam.
Na és akkor ezt a szépen kecsegtető dohányos politikai védőügyvédes karriert hogyan szakította félbe a filmezés?
Na az úgy történt, hogy ugye 15 és fél évesek lehettünk, akkor tájt, igen, jött 4 fiatal hölgy, hogy szünetben minden lány menjen már be az osztályba. De csak úgy, hogy nem kell csinálnunk semmit, csak hogy menjünk be. És akkor persze be kellett menni, gondoltam, hogy biztos ezek is valamiféle személyiségrajzot akarnak, mint annak idején volt 2 is olyan alkalmam, hogy gyakorló kis tanárok személyiségrajzot készítettek rólam, és akkor remélem nem engem szúrnak ki megint. Na de ez mégiscsak így lett, hogy jött felém Papgazsi Erzsébet, ő sem él már sajnos, és éppen a lemezeimet rakosgattam, mert csináltam az iskola rádiót, és jött oda, és mondtam, hogy rólam már csináltak személyiségrajzot, de mondta, nem, csak szeretné megnézni a lemezeimet, és akkor megmutattam, hogy miket szoktam felrakni. Na és lényeg az, hogy csináltak rólunk fotót, utána el kellett menni a Bika szállodába, próbafelvételre, kérték, hogy tanuljunk meg 5 verset, lehetőleg én egyet se természetesen, de azért volt olyan vers, amit tudtam kívülről, mert nagyon szerettem akkoriban Villont. Na, utána meg...
Szüleid nem ellenezték?
Tessék?
Szüleid nem ellenezték?
Dehogy nem.
Hát nem mondták, hogy nem mész lányom sehova, Bikába?
Ja, hát oda úgy mentem, hogy én igazából korcsolyázni indultam, tehát nekem eszembe nem jutott, hogy elmenjek ilyen helyre. Főleg úgy, hogy én láttam délelőtt, hogy milyen gyönyörűen kifenve, kikenve ott vannak nagyon szép lányok, semmi keresni valóm nekem ott nincs, úgyse tanultam semmit, nem mint hogy külön így verset, és mentem volna korcsolyázni, a papa nem engedett el, és akkor mondtam, hogy de itt van nekem egy távirat, s mennem kell a Bika szállóba. De hát mivel, hogy ez egy hivatalos felkérés volt, arra nem mondhatták, hogy ne menjek. És nagyon későn jutottam, vagy kerültem sorra, és későn értem haza, kaptam is egy pofont, ahogy azt kell. Na de már másnap is mennem kellett próbafelvételre, aminek örültem, mert nem kellett iskolába menni, és utána meg körülbelül 4-szer kellett Budapestre jönni egy ilyen nagyobb, hosszabb távú próbafelvételekre, hát szüleim szegények, főleg amikor kiderült, hogy megkaptam a főszerepet, szegény édesapám mondta, hogy hát ő bizony nem tudja eldönteni, hogy most jót tesz-e nekem azzal, hogy elenged, vagy rosszat. De azt mondta, hogy vagyok én már annyira nagy, hogy el tudjam dönteni. És én meg úgy gondoltam, hogy ez egy jó játék, miért is hagynám ki az életemből. És akkor így kerültem
és
el
ez
a film közelében.
Egy ilyen forgatás mennyit vett el?
Hát 3 hónapot mindenképpen.
3 hónap. Hát ez egy komoly.
Igen.
És ilyenkor, nem tudom, úgy képzelem, hogy egy ilyen kislány bekerül egy forgatásra, akkor a rendező az olyan apaszerű viszony alakul ki, tehát nyilván a rendező nagyon figyel rá, és pátyolja, és...
Hát a rendező, a Rózsa János és a Ragály Elemér operatőr, meg a Fék György hangmérnök, meg azért mamapótlóim is voltak, ugye B. Müller Magdolna fotós, ők voltak a pótmamám, a Fék Gyuri volt a pótpapám.
Tehát kaptál egy idéglenes családot,
hát
erre
hát ők álltak annyira közel hozzám, vagy velük tudtam úgy többnyire nagyon közel kerülni. És aztán, amikor a Lugosi Lászlóval dolgoztam, az egy nagyon meghatározó. Tehát ez már a vasárnapi szülők után szinte egyből, és hát a Lacival én rengeteget tudtam beszélgetni, meg ő úgy kihúzott engem, mert azért a első film után igencsak kataton állapotba kerültem, tehát nagyon kicsúszott a lábam alól a talaj, tehát nem igazán tudtam hirtelen, hogy hol vagyok. Tehát azért gondold el, hogy több mint 3 hónapon keresztül ott van az ember egy középpontban, mindenki körül ajnározza, körül szeretget, és egyszer csak hip-hopoton találom magam. És olyan üres lett minden.
És teljesen elejtettek, tehát egy kapcsolat nem maradt?
Dehogy nem, hát nyilván, csak hát mindenki élte utána az életét, tehát nem, én nem voltam árva gyerek, meg, tehát nem kellett, csak hát nekem volt szörnyű, hogy a nyüzsgésből hirtelen visszatalálni abba a mezei kis vidéki életformába.
De akkor nyilván a következő filmszerep hívásra boldogan igent mondtál.
Ó, persze, meg hát a Lugosi valami nagyon... Jól tudtunk együtt gondolkozni, meg dolgozni. Rózsa Jánossal is szó se róla, csak az egy másik. Tehát az még olyan kezdete volt mindennek. A Lugosival meg valahogy sokkal mélyebbre le tudtunk menni.
És az rögtön látszott, hogy ez egy nagy váltás az életedben?
A második film, vagy egyáltalán?
Egyáltalán, amikor ebbe így belekeveredtél, és már tartott egy ideje.
Hát igazából azért a második film... Nél éreztem, hogy ez egy váltás. Tehát ugye utána már magántanuló is lettem, mert nem tudtam volna a laborgyakorlatokat, meg sokkal több tantárgyunk volt, mint egy rendes gimiben. Abban nem voltam biztos, hogy nekem ez a pálya az életem. Meg persze izgatott, meg kíváncsi voltam, de főiskolára én még nem akartam menni. És aztán jött még a köszönöm, meg vagyunk utána kabala, az nem lett olyan jó. Én egyébként 20 év után néztem meg mindegyiket. de nem bírtam megnézni soha, de kitéptem a hajam, annyira idegesített, mint hogy saját magamat nem bírtam. De így utána ment újra, tehát így belenéztem, és azért tényleg ez a két film, ez elég kemény. Tehát a Köszönöm, meg vagyunk, és meg a Vasárnapi szülők, a Kabbala az nem sikerült, úgy érzem. Tehát az történetileg nem olyan...
Nekem az jó emlékem, mert talán azért is, mert ez kicsit könnyebb volt.
Nem is tudom, valahogy én úgy éreztem, hogy minden bele van sűrítve. Tehát túl sok mindent akart mondani, tehát ez volt az érzésem, de hát nem nézőként voltam benne, tehát nem, én úgy nem tudom megítélni. De lényeg az, hogy ezután a három film után azért a Lugosi László és a Rózsa János mondták nekem, hogy már pedig akkor főiskola, mondtam, hogy legalább egy évet hagy várjak, hogy megtaláljam magam, tehát hogy rájöjjek, hogy mi is az én utam ebben a világban, hiszen azért az, hogy valaki filmezett még, nem jelenti azt, hogy akkor ez a... Tehát neki színésznőnek kell lenni, vagy hogy ez az élet. És hát ez nekem úgy... Hát hogy mondjam, ugye jártam a főiskolára, felvettek a főiskolára, mert szerintem nem mertek nem felvenni. Hiszen tényleg volt egy időszak, amikor még a vízcsapból is én folytam, és ez már engem is rettenetesen zavart. Sőt, nagyon nehezen viseltem a sikert, tehát nem volt jó érzés. Egy időben igen, tehát az elején még igen, de egy idő után már nagyon fárasztó volt. És senki nem segített felkészülni, és soha nem voltam azelőtt színpadon. Jó, mondjuk a tévés felvételem az arra csodájára jártak, mert ez állítólag nagyon jó lett, de nyilván ahhoz van közöm, vagy ahhoz van érzékem, vagy nem tudom, hogy ahhoz volt. És a második rosta után emlékszem a Bagó Gizi és az Eszter és Károly jöttek oda hozzám, hogy ők tudják, hogy én nem nagy képű vagyok, és nem azért viselkedek úgy, ahogy viselkedek. De ugye azt mondtam, hogy én nem táncolok. De én nem tudtam így, hogy megjött egy tingli-tangli zene, és táncoljak. Én soha életemben nem táncoltam. Színpadon mondtam, hogy én nem táncolok. És akkor azt hitték, hogy nagy képű vagyok, pedig pont az ellenkezője. És akkor a harmadik rostára a Bagó Gizi és az Eszter és Károly felkészítettek, és akkor már tudtam, hogy kell viselkedni, és akkor már elég jól sikerült az a vizsgám, és akkor úgy fel lettem véve, de hát éreztem én, hogy ha nem lett volna ez a három film, azért nem lennék ott.
Na, még erről akarlak majd kérdezni a főiskoláról, de ezt a korai filmes korszakodat lezárva, úgy azt írtatnám, hogy mondod, hogy 20 évig nem bírtad ezeket megnézni. És aztán megnézted, úgy megpróbáltad néha, és akkor kiderült, hogy csak ha tud menni a videó, nem kell kikapcsolni, vagy hogy volt ez? Tehát mi volt az, ami annyira taszított téged ebben, amit aztán idővel leküzdődött, amikor már nagyon távol volt, elég távol kellett lenni, akkor lehetett megnézni?
Pontosan, hát beültem én időnként, hogy megnézni, meg akkoriban még a filmgyárban meghívhattam barátokat, hogy levetítsem nekik amikben én játszottam, vagy volt olyan rendező, aki kifejezetten szeretett volna engem megnézni, és én is mindig beültem, hogy nézem, de aztán sose bírtam, tehát mindig ki kellett mennem, mert még túl közel voltam saját magamhoz, mármint ahhoz az énemhez, aki 15 és fél évesen, vagy 16 évesen voltam. És 98-99 környékén a Sártori Bori barátném, aki egyébként asszisztense volt ezeknek a moziknak, meg egyik felfedezőm is, ugye még Debrecenben. Ő nála a férjemmel így csak megnéztük egyszer, és akkor már úgy kibírtam, tehát kellett ez a 20 év, hogy el tudjam tartani magam. De azért így is tudtam kritizálni magamat nyilván.
És a kis kamasz fiad látta a te bakvis énedet?
Hát fotókat látott már, az egész filmet még nem. Azt tudom, hogy a Köszönöm, meg vagyunk, az többször is volt retítve a Duna TV-n talán, de ahhoz még akkor kicsi volt, meg ő még ráér ezeket megnézni.
Persze.
Gondolom.
Igen,
meg igazából nem is tudom, hogy ő vajon, amikor én nem vagyok ott, ő ezt hogy viseli, hogy az anyja színész, az apja meg zenész, nem is tudom. Mert eddig nem tapasztaltam, hogy zavarná, meg Egy dolog volt nagyon aranyos, tudom, hogy most egy kicsit elmegyek. Volt a Vadászat angolokra bemutatója, azt a Bagó Berci rendezte, és azt hiszem ez 2007 táján, és a kisfiam akkor még elég kicsi volt, és ült az egyik kollégám mellett, és elkezdődött a film, és egy megbökte, ez az én anyukám. Ez aranyos volt, de amúgy nem tudom, hogy reagál ezekre. De ilyen későbbi filmjeimet már látta. Tehát látta ezt a Vadászatot is, meg a Mário Varázslót, meg a Veszpát, amik így most voltak, meg mentek, meg a Friss levegőt. Mondjuk azt nehezen, azt unta egy kicsit. Tehát ahhoz még nagyon kicsi volt, hogy azt hogy tudja értékelni.
Akkor hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk majd. Hoztál zenét esetleg?
Hoztam zenét.
Jó, akkor milyen zenét fogunk majd hallgatni, mondd el nekünk.
Hát nem tudom, hogy ezek a zenék elég szomorúak. Tulajdonképpen a férjem zenéje, akit Cipot Gézának hívnak, az a címe a lemeznek, hogy Hideg borogatás. És ezt a lemezt tulajdonképpen erdélyi magyar költők verseinek a megzenésített változatai, amiket ő mond, énekel és zenéli többek között.
Hát majd akkor szomorgunk egy kicsit vele.
Jó.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Kun, szombat délután, Nyakó Júli a vendégem. És a beszélgetésünkben odaérünk, hogy egy elég rendkívülőnek mondható kalandja volt az, hogy 18 évesen felvették a színvészeti főiskolára, majd ezt néhány hónap után ott hagyta, ha jól tudom, ezt az intézményt.
Igen.
Mi volt a baj vele? Kivel volt a baj? Veled volt a baj? Velük volt a baj az egész?
Szerintem alapvetően velem, mert én nem bántanám ezt az intézményt. Annyiban bántanám, hogy én azt hittem, hogy jó, legalább akkor járok iskolába és tanulok, mert hát azért magántanulóként az ember nem úgy tanul, mintha rendesen minden nap bejárna.
Én a dohányügyi érettségi az megvolt?
Nem, én aztán átmentem egy mezei gimnáziumba.
Értem, kellett, tehát egy mezei érettségi lett.
Igen. Hát nem tudtam, azt nem lehetett megcsinálni. De nem is ez a lényeg, szóval, hogy szellemileg én úgy éreztem, hogy nem sokat ad. Hegedűs Géza bácsi zseniális volt, imádtam az óráit, Bontág Imrével ugyanígy voltam, de ő egy héten egyszer taníthatott egy órát, tehát úgy tudnám szidni, mert volt vele bajom, tehát hazudni, de magammal is nyilván. De hát a legjobban, ami nekem nagyon fájt, az, hogy úgy éreztem, hogy elvettem egy helyet, és hát milyen dolog az, hogy mindenki alig várja, hogy oda felvegyék, én meg fogom magam is.
Tehát úgy érezted, hogy neked erre voltaképp nincs igazán szükséged?
Hát én úgy jöttem el az iskolából, hogy a hátam közepén, tehát hogy én ezt nem akarom csinálni. Tehát az egy olyan csoda volt, hogy Fodor Tamás hívott, tehát abban a pillanatban, hogy én kiléptem onnan, meg a Föld Ottó volt még akkor a filmgyár igazgatója, és szólt, hogy azért ne hagyjam már abba a pályát, meg azért nagyon sokan támogattak abban, hogy maradjak már meg ezen az úton. És akkor még volt a filmgyárnak egy ilyen színész státusza, és akkor abba fellettem véve. No, meg megkeresett engem, ugye Fodor Tamás az Elek Juditon keresztül, Elek Jutka szólt neki, hogy itt van ez a kislány, aki azért elég izgalmas, és nem kéne hagyni elkallódni. Ebben az a gyönyörű, hogy én Debrecenben láttam a stúdiókát, és én nem szerettem a színházat. Bocsánatot kérek mindenkitől. Engem annyira hidegen, tehát, hogy én moziba imádtam járni, de a nagy színházban nem. Tehát nekem túl messze volt, túl harsány volt, és hogy is mondjam, tehát nem hittem el, amit játszanak, tehát nagyon művi volt az egész. És amikor láttam a stúdiókától a Vojceket, akkor tudom, hogy elég kicsi voltam még, de hetekig úgy ébredtem fel, hogy csak Borsót, Vojcek mindig csak Borsót, annyira hatott rám. Mert barátaim szóltak, hogy na ez biztosan tetszeni fog nekem. Tehát ilyen idősebb barátok. És hát valóban, amikor jöttem aztán Pestre próbafelvételekre, állandóan mentem stúdiókát nézni, annyira szerettem. És amikor kiderült, hát illetve nem kiderült, hanem Elek Jutka szólt a Fodornak, hogy vagyok, és teljesen oda voltam a gyönyörűségtől, hogy engem hív a Fodor Tamás, és akkor végül is azt hiszem neki köszönhetem, hogy a pályán maradtam. No, meg, hogy megszerettem a színházat.
Egyébként, amikor a Mafilm társulatához tartoztál, akkor is volt részed színházi munkában, mert ott a Mafilm társulat, az a Székesfehérvári Színházban időnként létrehozott egy-egy színházi produkciót, és azok nem is voltak érdektelnek, ahogy emlékszem. Ott mi volt, egy Arturo Ui volt, igen. Mi volt, amit a Már Gyula rendezett?
Az Vén Európa Hotel.
Vén Európa Hotel, igen, az egy jó darab. És akkor így ez a fajta színpadi élmény, az pozitív volt számodra?
Jaj, hát
egy nagy színpadra fölmenni, és akkor rendes drámában játszani.
Nagyon béna
rendes voltam. Rendes színész partnerekkel. Béna voltál?
Béna. Hát a Vén Európa Hotelben ott még talán nem is annyira. Az Arturo Ui-ban meg emlékszem, hogy a Verebes le is cserélt. Nem mertem megmutatni magam. Tehát nagyon rosszul próbáltam, és emlékszem, hogy amikor jött a bemutató, akkor ugyan benne maradtam, csak egy másik szerepben, és abban a pillanatban, hogy élesben ment, akkor viszont kijött belőlem egy csomó minden, amit addig visszafogtam, és akkor mondta is a Verebes, hogy lehetek ilyen szemét, mert mint galád, bocsánat, nem ezt mondta, hogy szemét, hogy én tudok így is, akkor miért nem ezt mutatom. De azt tudom, hogy nekem az egy külön tanulási folyamat volt megtanulni, próbálni. Tehát, hogy ne az legyen, hogy a kollega nem tudja, hogy most akkor kivel játszik, mert nem adom ki magamból. Mert ugye a filmben tényleg mindig azt csináltuk, hogy háromszor, négyszer lejártuk magunknak, de igazából nem adtuk ki magunkból az energiát, hogy amikor élesbe megy, akkor jöjjön ki, aminek ki kell. És ezt annyira megszoktam, hogy ez nehéz volt a színházban, hogy próbán is meg kell mutatni, hogy mire vagyunk képesek. Nem voltam jó. Sőt, még a Fodornál se az elején. Tehát én annyira tudom, hogy mi az, amiben jó voltam, meg mi az, amiben nem. És aztán elmentem Győrbe.
De biztos, hogy igazad van, mert például tudom, hogy a Leonsz és Lénában szerinted nem voltál jó, a Fodor Tamás szerint pedig igen, és jó voltál.
Tényleg, ezt a Tamás mondta?
Igen, igen.
Nekem nem mondta.
Na. Ha meggondolom, akkor mindent magadnak kellett megtanulnod. Tehát fiatal lányként a film színészi technikát, teljesen ilyen beleesve a mély vízbe, és akkor a színházban is. Tehát nem képeztek erre sehogy sem, vagy...
Hát magamnak kellett megtanulni sok mindent valóban, de amit azért, tehát amit például a Fodor Tamásban én nagyon tisztelek és becsülök és szeretek, hogy a Tamás nem féltékeny a tudására egyrészt, és úgy tanítja az embert, hogy észre se veszi. Tehát ő nem most akkor én megtanítalak, hanem úgy ad instrukciót, úgy játszik elő, vagy úgy... Ugye emlékszem, amikor Győrben voltam, a Ázs Gyula kollégám kérdezte tőlem, hogy ezt honnan tanultad, hogy tudom, tehát ilyen kanyarogva megyek a színpadon, nem pedig egyenesen. És mondtam, hogy nem tudom. Majd eltelt néhány perc, dehogy nem, hát ez Fodor Tamás. Hogy sose menjünk egyenesen, mert ha S-alakba megyünk, akkor nagyobb utat járunk be. Tehát, és ez annyira belémi volt, például ez csak egy példa. Meg hát nagyon sok ilyen... Tehát a Tamás gyönyörűen beszél. Tudom, hogy beszédtechnikát is tanultam tőle észrevétlenül. Tehát, hogy egy levegővel hogyan lehet három mondatot elmondani. Hogy az mégis három mondat legyen. Meg biztos rengeteg dolog van, csak így nem fog eszembe jutni hirtelen, de...
Na és aztán egyszer csak mégis eljöttél a stúdiókából, viszonylag hamar.
Igen, mert jött oda egy új csoport, vagy csapat, végülis 11 ember, ebből volt kettő, akit szerettem, 9 emberrel szemben álltam én. Egész másképp gondolkoztunk a világról, a színházról, az emberekről, erről a stúdiókás színházról, és hát most Fodor Tamás felvállalta ezt a csapatot, hát én nem, nyilván nem az én egy személyes lényemet fogja védeni, tehát nagyon nehéz lett volna.
És akkor nem is próbáltál összevegyülni, hanem...
Nem ment az, nem bírtam én őket elviselni. Lehet, hogy ők se engem, ezt már nem tudom, de nem az én... Tehát muszáj volt eljönni, de jobb is. Tehát én úgy érzem, hogy jobb, hogy elmentem kicsit Győrbe.
Jött egy vidéki színházi korszakod, amiről fogunk beszélni mindjárt, de most közbeiktatunk megint egy kis zenét.
Sehol sincs anyától,
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Kún. Színházról beszélgetünk Nyakó Julival. Ott tartunk, hogy elindít egy vidéki színésznői korszakot. Na jó, hát ez nyilván így alakult aztán, tehát, hogy Győrbe mentél, és ott egy, hát az egyik legnagyobb vidéki színpadon, egy stúdiókából átkerülve, meg filmkameráról átkerülve egy nagy színpadi színésznő lettél. Meddig tartott ez is, hogy emlékszel rá?
Hogy is mentem, 87-88, ugye úgy kezdődött.
Mert mondjam, 87-től 91-ig voltál ott.
Na, jobban tudod, mint én. Az úgy kezdődött, hogy Kulcsár István, dramaturg ember, ugye, akit még a főiskoláról ismertem, szólt, hogy nincs ott fiatal lány. Én meg tudtam, hogy meg fog szűnni a színház, na, de a filmgyár színés státusza, nem tudom. Jaj, már nem tudok beszélni, bocsánat.
Ez a Ma Film színésztársulat, amiről igen, beszéltünk, igen.
Pontosan, de és akkor mondtam Kulcsár Istvánnak, hogy én nagyon szívesen lemennék egy évre tanulni. De nem úgy, hogy leköltözöm, hanem hogy ilyen kis szerepekre, ha lehívnának, azt nagyon megköszönném. Akár ingyen is, mit tudom én. És akkor mondta, hogy akkor menjünk le. Leutaztam vele Győrbe, és akkor ott a Bor Józseffel beszélgettünk hosszasan, meg Illés Istvánnal, és hát ők nagyon azon ügyködtek, hogy hát akkor szerződjek le egy évre. Mondtam, hogy az nekem sok, én nem szeretnék egy évre leszerződni.
Egy fél évre?
Nem, mert hogy akkor aludjak rá egyet, adtak ott egy szobát nekem, mondtam, hogy jó, végül is ráérek. Akkor a Kulcsár István is mondta, hogy de olyan hülye vagy, hát próbáld már ki magad. Most úgy is megszűnik ez a filmgyár státusz, nem? Ah, mondom, jól van, hát próbáljuk meg. És akkor leszerződtem egy évre, na de én nem gondoltam, hogy bedobnak a mély vízbe, és egyből ember tragédiáját kell játszanom, mármint, hogy Évát. Még akkor is, ha levoltunk, mármint, hogy úgy találtak élését, hogy volt fiatal Éva, fiatal Ádám, és idős Éva, idős Ádám. És ugye Berek Kati meg ebben volt Lucifer. És én ott szerettem őt meg nagyon. És hát én kétségbe voltam esve, hogy ekkora színpadon, hát 800 néző fér be, rossz az akusztikája. Én, ugye az én kis naturális színjátszásom, mert abban a hodályban elvész könyörgöm. És hát a Berek Kati, ő nagyon sokat segített nekem, meg az Ázs Gyula is, nagyon szerettem velük dolgozni, meg hát az összes idősebb kollega egyébként nagyon jól esett, hogy szerettek, tehát éreztem, hogy szeretnek, megmondták is. És emlékszem, hogy így álltam a színpadon, már nem tudom, melyik színbe áll mellettem a fiam, és ott mondom, úristen, nem tudom a szöveget. Pár másodperc volt az egész, nekem ilyen hosszú percekig, de aztán valamit kitaláltam, és rímekben beszéltem mégis. Amit aztán mondták, hogy ezt nagyon jól csináltam, nem tudják, hogy mi bajom van nekem. De mindegy, hát abban szerintem nagyon megbuktam, de jó kis tanulópénz volt. Ugye hát ezzel kezdtem, nagyon nem szerettem magam benne, de aztán végül is a második fél évben már egyre jobban éreztem, hogy hogyan kell csinálni ezt a nagy színpadot. És utána ami igazából, amiben debütáltam, az szerintem a Sirály, a Csehov Sirálya, és abban is a Mását játszottam, azt már nagyon szerettem. Tehát azt úgy éreztem, az úgy az enyém volt. Az egy kicsit úgy az én Másám volt. De azt tudom, hogy a többieknek is nagyon tetszett, meg az jó kritikákat is kapott, meg tényleg jó sikerült.
Azt hiszem.
Igen, elképzelhető.
És akkor ott egyébként így egy ilyen rendes vidéki üzemmenetben gyerekdarab, operett, ilyesmi, tehát hogy mindenbe beledobottál?
Hát zenés darabokban operettben én nem játszottam, tehát annyira nekem nem volt már olyan jó hangom.
Akkor még szoprán voltál?
Akkor még annyira már nem, de elég magasan. Mibe is játszottam én? Három sárkány. Ja, Istenem, kiírta. Eszembe nem jut. De Charlie nénye, ugye az egy ilyen nagy, azt nagyon élveztük, és mondjuk olyan sok zené, mert én inkább ilyen drámai szerepekben játszottam. Gyerek darab ott nem is nagyon volt. Szolnokon igen, de Győrben nem. Nem emlékszem, hogy játszottunk volna gyerek darabot. De én inkább ilyen Szárt legyek, Elektra, tehát inkább ezek
te adtad drámai... elő a művészetet,
Én adtam elő.
Művész, szakos színésznő voltál. És aztán hogy kerültél Szolnokra négy év múlva?
Hát én azt, mondjuk azt tudtam, hogy mindenképpen szeretnék váltani, mert én azt gondolom, hogy nem szabad egy helyen lenni négy évnél tovább, három-négy év bőven elég. És igazából elmentem Szabadkára játszódni, meghívtak oda egy darabba, ott megismertem egy kollégát, akibe úgy beleszerettem, meg, és én beszéltem Svajdával, hogy lenne itt egy fiatal fiú, és akkor lett neki ott Szolnokon helye, és ki is tört a háború, tehát nem is tudott hazamenni szegényként. Na én meg így ott hagytam a győri színházat, én is oda mentem Szolnokra, és akkor előbb-utóbb engem is hívtak. Tehát ez az egész így alakult.
Tehát akkor ott a Fodor Tamás volt a főrendező, nem?
Igen, igen, igen. Dolgoztam is vele is ott. Meg ott már játszottam gyerekdarabot. A Lázár Ervin kisfű és az oroszlánok, csak én nem Viktor voltam, nem Viktória a darabban. Meg a Tamással csináltunk egy Tártüfőt. És milyen érdekes, hogy meg a Tamás akkor csinált először bábos darabot. Csak felnőtteknek a házi tanítót, a Brecht házi tanítóját. És hál' Istennek abban is részt vehettem, azt nagyon élveztem csinálni. Hát a Tártüfnél még, mert ugye nekem a nőiességemet is nagyon nehéz volt hosszú ideig felvállalnom, tehát egyszerűen nőt kellett játszanom, egy ilyen merev, görcsös, én nem is tudom, hogy... Tudom, hogy csináltuk a Tártüfőt, mert síró görcsöt kaptam, mert fogja, hova nézel? Mit csinálsz? Miért nézel oda? Borzasztó volt. És érdekes módon eltelt egy nyár, és ez az egész így, mint egy ilyen páncél, így lehult rólam. És onnantól kezdve egyáltalán nem volt kérdés, ha nőt kell játszani, akkor az hogy működik? Tehát, hogy... Mert még a Mózes Istvánnal a nyáron, mielőtt kirúgtak minket Kecskemétről, Szolnokról, bocsánat, és aztán onnan elmentem Kecskemétre, és még Szolnokon a Mózes Istvánnal elkezdtük próbálni a Ruzantének a Csapodár Madárka című darabját, és akkor még nagyon gátlásos voltam, és visszafogott. És amikor már elhagytuk Szolnokot, és ott voltunk nyáron Kecskeméten, és mint akit kicseréltek, tehát kérdeztél, történt veled valami, hogy...
Hát valami biztos történt, volt egy gazdagító nyarad.
Valószínű, nem tudom, ne, hogy olyan szinten kitömtem a fenekem, minden, vittem, adtam magam, tehát valami egészen egészen...
Ott megszólalt akkor a nő.
Valami, de ezek idők. Ez, van egy kolléganőm, rajta is látom ezeket, ahogy az idő milyen sokat számít. Tehát és amit persze közben tanul az ember, csak nem tudja még, hogy azok oda már hogyan rakódtak ránk azok a dolgok, és ez olyan izgalmas, hogy nem feltétlen iskolába kell ezeket megtanulni, az élet sokkal szebben adagolja, azt gondolom, vagy hogy érettebbek leszünk mi is, meg finomabban változik ez, és nem csak a technika működteti, hanem a belső világ. Tehát amit azért én mindig előtérbe helyezek, hogy ezt a főiskolán is megkaptam annak idején, hogy az ösztönös színészet az miért is borzasztó. Márpedig ösztönös színész legfeljebb a nagyon kisgyerek, meg a kutya. Tehát ha én nem tudom, hogy mit játszom, akkor nem tudom eljátszani, tehát azért ez, na hagyjuk. Tehát azért az ilyesmivel engem ki lehetett kergetni a világból. Hát azért bocsánatot kérek, hát az is egy technika, hogy én hogyan tudom elsírni magam. Én nem arra gondolok, amit játszom, mert ahhoz nincs semmi közöm. Tehát nem feltétlen abba élem bele magam, hanem tudom azt, hogy mi az, ami kiváltja belőlem, és ugyanazt a dolgot tudom, azt a hatást tudom elérni, hogy bennem most az működik. Nem azért, mert olyan ösztönös színész, mint egy.
Pont erről értekezett egyébként egy hete itt a Jordán Tamás, hogy az átélés, mint olyan.
Ja, tényleg?
Aha. Vagy véletlenül így mondtad, vagy nem véletlenül mindegy, tehát, hogy kirúgtak Szolnokról, hogy...
Szívlapátra kerültünk, inkább így mondanak.
Igen, szívlapátra, ott a váltásban akkor, hogy Svajda...
Nem, a Spiró küldött el minket.
Tehát, hogy a Svajdához mentél, és aztán a Spiróval...
Nem, a Svajdának én nem kellettem, meg volt sértődve. Szerintem halálosan, mert hogy annak idején, amikor a Tamással mentek Szolnokra színházat csinálni, akkor nagyon hívtak volna. És én mondtam is, hogy Tamás, te nagy színházba mélj, mondom, hogy mondom, én nem megyek. És akkor megbántódott szerintem, mert elég jó emberek, azért azt tudjuk, nincs ebben semmi rossz. És én nem kellettem. Aztán a Spirónak kellettem. Csak ugye ott volt ez az ember, aki miatt én egyáltalán Szolnokra keveredtem. És akkor mindig miatta mentem szólni, hogy kapjon már szerepet, meg nem tudom én, és akkor... végül is. De én tudom, hogy igazából az életünk kihaintva, felmásztunk a tetőre. Hülye szikora felmászott a tetőre, és mindenki ment utána. És állítólag én akkor pedig már nem voltam ott, valami cserepek ott összetörtek, meg nem tudom, tehát ilyen nagyon
valami
csúnyán.
Balhé volt.
Valami balhé volt, és akkor rúdja, és akkor én ilyen indoklást kaptam, hogy művészileg és emberileg nagyon meg vannak velem elégedve.
És viszont?
És hogy biztos, hogy tátkarokkal várnak, mit tudom én. Hát nem, mert az volt a bajuk, hogy...
A cserepek?
Hogy én nem, meg hogy én állandóan mentem a másik ember miatt nyafogni. Tehát ennyi.
Így végződött, akkor Szolnok, akkor hallgatunk egy kis zenét, jó. És akkor lassan elérünk a régóta tartó jelenethez.
Áldó, gyűrött arcokra, földre szálló, vigasztaló nagy csöndes ének, lélegzete a mindenségnek. Havazás lennék, mintha volna kedvem és pénzem annyi hóra, mellyel ember kihitvány bőrben havazhat egész esztendőben. Lassú, mint akit nem is kérnek, lennék föld felett lengő. Egy
szálingben is elringatnám. Elmúlásommal sem ríkatnám.
Hol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Kun szombat délután. Nyakó Júlia vendégem, Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stumer Andrea vagyok, és mind be vagyunk rekedve. Jó. Hát ott tartottunk, hogy Szolnok után egy kecskeméti korszak következett, amiről ha akarsz mondj pár szót, lássuk csak, nem is tudom hány évig voltál ott, de ott megint Illés Istvánnal találkoztál, akit még Győrből ismertél.
Igen, hát István nagyon szeretett velem dolgozni. Nagyon örült nekem. De aztán ott elég hamar váltás lett. Akkor jött oda a Bajóska, meg a Lendvai Zoli.
Nem sokszor belekeveredtél ilyen váltásos korszakokba, nem?
Úgy látszik, igen. Felsetült. Na, és ott, hát nekem, ami ott igazán élmény Kecskeméten, ugye ez a Csapodármadárka, amit azért kevesen láttak, mert ez egy nyári produkció volt. Többek között Tóth Jocó kollégám, meg Guttin András, két rendkívül humoros kollega, nagyon szerettem, amiket csináltak. De ami nagyon maradandó, az a Győr-Kecskemét koprodukcióban készült a Macbeth, Kis Csaba által rendezve, átírva, mondjuk azt rosszul csinálta Csaba, hogy nem úgy írta, hogy Shakespeare kis Macbeth, mert azért az igen csak átdolgozott anyag volt. És hát életem egyik meghatározó szerepe előadása, nagyon szerettem. Hát ugye, illetve én szerintem ott az úgy sikerült. Tehát, úgy,
én szerintem is írtam arról is.
Ami úgy megvan. Mert ugye a belegondolok, nekem ez a Sirály mása, amire azt tudom mondani, hogy jó magamról. Most a filmeket hagyjuk, ilyen színpadi élményeim, ez a Macbeth, meg a Rozsek három éj, azt is nagyon szerettem.
Az már stúdiókás.
Az már stúdiókás, és az is olyan mostohán lett vége, sajnáltam. Na, aztán ez így Kecskemétből ennyi lett igazán, ami maradandó.
Tehát és aztán rögtön stúdióká, vagy volt közben valami kihagyás, vagy hogy?
Nagyon kicsi kihagyás volt, meg végül is azért nem mentem tovább vidékre, mert ugye megismertem gyermekem édesapját, életem nagy szerelmét, Cipot Gézát, ott Kecskeméten, mert az ő bátyja, meg a Cipot Gábor, ő bábszínész, és én a bábosokkal szintén dolgozgattam időnként, és éppen ott volt a bábfesztivál. Minden második évben volt ott, azt hiszem, Kecskeméten, vagyis színházi, bábszínházi találkozó, nem bábfesztivál. És én ott megismertem Géza bácsit, és hát ez ilyen egyből szerelem, ennek most már 16 éve, és hát ugye Gézámnak Pestről eljönni nagyon nehéz lett volna, és akkor így lett az, hogy egyszer csak elmentünk megnézni a Tamásék színházát, de akkor már új csapat volt. És egy gyerekdarabot néztem meg, a Grimm meséket. És hát teljesen elvett. Tehát az a stúdióká, amit én szeretek, tehát az a koncentrált együttlét, odafigyelés, nem pökendiség, amiből a másiknál elegem volt. Tehát a nagyképűséget azt nehezen viselem. Na, és akkor felhívtam Tamás bácsit, hogy akkor mi lenne, ha mondom, itt vagyok, szabad vagyok, ha te is úgy gondolod, akkor boldogan mennék vissza, úgy látom, hogy nagyon jó társulatod van. És két hét múlva már ott voltam, és tulajdonképpen azóta újra együtt a nagy csapat. És hát most ugye a Tamás átadta a színházat Nagy Pál Gábornak, meg Zubek Adriennek, úgyhogy most várom, hogy mi lesz ezzel az új vezetéssel.
Az, hogy itt gyakran vannak báb előadások, ez akkor neked nem volt ismeretlen, ezt nem kellett tanulnod, mert hogy Kecskemétről te már találkoztál.
Szolnokon.
Szolnokon.
De azért az, mert az régen volt ahhoz
képest. És hogy vagy a bábozással?
Én nagyon-nagyon szeretem.
Szereted?
Nagyon szeretem. Nem beszél én arról, hogy annyira fontos, hogy mit adunk gyerekeknek, meg hogy láttam én már annyi borzalmat, meg annyi haknit, és én nem tudom, hogy nem ég az arcuk azoknak az embereknek, hogy nem fogják fel, hogy milyen káros, hogy nem színvonalas dolgokat adnak, vagy nem tudom. Na mindegy. Én nagyon szeretem, és azt is érzem, a többiek is szeretik, és ez biztos, hogy sugárzik az előadásokból. Hogy tényleg, hogy a felnőtteknek is szól egy kicsit, tehát nem az van, hogy anyuka, apuka beküldi a gyereket, mert ő úgyis unná, hanem a felnőtt is ugyanolyan szívesen ül bent, és szereti. Meg hát érzed, mert lehet látni, hogy mindig telt házunk van, hogy egy babadarabokra, meg a nagyobb gyerekek előadásaira, és ez olyan jó érzés.
Említetted a vezetőváltást. Hát
igen,
annak
igen.
Már úgy egy éve, tehát már egy ideje megy.
Igen, most lesz lassan egy éve, igen.
Hogy érzed? Most tulajdonképpen észrevétlen, mert megy tovább az a vonal, ami előtte ment, vagy...
Nyilván nem teljesen az a vonal fog tovább menni, tehát azért azt ne felejtsük el, hogy egy sokkal fiatalabb emberekről van szó. Ugye más, nem mindenben értettek ők egyet annak idején sem Tamással, tehát nyilván fog az arculat is változni egy kicsit, meg nyilván a Gáborék fogják, hát végülis ők fogják irányítani, tehát majd kiderül, hogy fogunk-e tudni együtt működni továbbra, és egyelőre úgy tűnik, hogy igen, meg azért nagyon másképp nem gondolkozunk a színházról, de hát sok újdonság, tehát sok-sok terv van, amikről még most nem tudok nyilatkozni, mert én sem tudom még pontosan, hogy mik azok, de tudom, hogy szeretnénk határon túli kollégákkal is dolgozni, meg cserélni előadást, hogy ők jöjjenek hozzánk játszani, mi menjünk hozzájuk. Tehát ilyenek lennének, azt tudom. Meg hát nyilván majd kísérletezgetnénk, most inkább az a túlélés a lényeg. Tehát, hogy tudjuk, hogy vannak ezek a nagy elvonások, sokáig hitelbe dolgoztunk, de hát nem szeretnénk elveszíteni ezt a jó kis helyet. Meg azért szeretném, ha Tamás büszke lehetne ránk, tehát az nekem ő nagyon fontos.
Ez annyira végszószerű volt, és meg el is értünk a színházi jelenedig, de mindenképpen két dologra még szeretnék. A filmről az elején volt szó, de hát neked az utóbbi időkből is voltak filmes sikereid és fontos szerepeid, és erről két kis rövid kérdésem volna csak. Az egyik ugye hogy amikor a Mário a varázsló, amit említettél.
Igen.
Abban ez az olasz filmsztár volt.
Franco Nero
volt a partnered, akit mi ismerünk más filmből, és azt tudjuk, hogy úgy nagyon néz. De te, aki dolgoztál vele, hogy találtad, jó színész az ember?
Hát ez olyan nehéz így, mert az az igazság, hogy ebből a filmből nem derül ki. Tehát nagyon jó.
Hát a filmből nem derül ki. Azt mondom, hogy te, aki ott vele dolgoztál és forgattál, ha valaki, akkor...
Jó volt vele dolgozni. Tehát abszolút partner, meg én... Tehát az az igazság, hogy nyilván olyan jeleneteink lettek volna, ami mélyebben kibontható, vagy nem tudom, de igazából csak álltunk egymás mellett és beszéltünk. Tehát olyan nagyon jelenetünk nekünk nem volt, hogy... Mert abban nekem semmi, szóval igazából ez, meg hogy jövök én ahhoz, hogy én megítéljem, hogy ő milyen színész.
Értem, szóval nem, a film nem adott módot arra, hogy kiderüljetek egymásnak.
Nem igazán. Nem
jó,
igazán.
Akkor a másik a friss levegő, amin azon tűnődtem, hogy vajon amikor egy ilyen fiatal rendezőnő odaáll eléd, és megmutat egy forgatókönyvet, amiben te egy vécés néni anya szereplő vagy, akkor ezen úgy rögtön látszott, hogy ez jó lesz, vagy hogy voltál te ezzel?
Hát én Ágival már dolgoztam előtte, ilyen vizsgákat próbálgattunk, amire soha nem jött
nem
el a tanár
idegen.
Úr. Ugye, nem minek. De meg hát én szerettem az Ági világát, tehát nagyon... Meg hát én azt szeretem Ágiban, lehet őt bántani, mert biztos sokan bántják, hogy amit akar, azt eléri. De valami olyan bájos agresszivitással csinálja. A Tóth Jocó csak úgy hívta, hogy Korbácsos Ági. Bocsáss meg, Ágnes, ha hallgatod ezt a műsort. Kocsis Ágnesről van szó, ugyebár, aki... De közben meg tudom, hogy miért. Tehát ő tudja, hogy mit akar. Ez is olyan ritka, hogy egy rendező ennyire látja maga előtt, hogy mit szeretne csinálni. És én nagyon remélem, az Ági szerintem nagyon tehetséges, és nem úgy erőszakos, mint ahogy gondolják róla, vagy szeretnék gondolni róla, mert ugye az, hogy ő sikereket ér el, az csak magának köszönheti. Mert ő utána megy dolgoknak, elküldi az anyagait, nem várja, hogy a galamba szájába, ment a sűr galamba szájába repüljön, hanem megy a dolga után. Tehát ő ezt nagyszerűen kezeli szerintem, és adja Isten, hogy sokra vigye az életben.
Jó, akkor én megkívánom, hogy amikor ő viszi sokra, te ott legyél.
Jó, én is nagyon szeretném. Köszönöm.
Jó. Köszönöm szépen. Nyakó Julinak, hogy eljött. Az Ahol hely van színházi belépő című műsort hallották. Stuber André vagyok, elköszönök, hallgassanak bennünket jövő héten is. Viszont hallásra.